Szeretettel köszöntjük vendégeinket, és köszöntöm beszélgető társaimat itt a stúdióban. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallják. Farkasi Bolya Mária vagyok, vendégeim pedig Borzainé Tőzsér Rita, logopédus, 4 gyermekes anyuka, és az ő férje Borzai Tibor építőmérnök, technikus kollégánk pedig Erdős Levente. Nos,
jó estét mindenkinek!
Mindenképpen nehéz lesz a mai esténk abból a szempontból, hogy máskor is bővelkedünk a témák gazdagságában, de most, ahogy készülöttünk, hangolódtunk az adásra, akkor különösen is tapasztaltam, hogy komolyan figyelnünk szükséges majd, hogy kereteken belül maradjunk. Nos, ugye én arra kértelek benneteket, hogy fogalmazzatok meg kérdéseket, hogy lehetőleg most egy kicsit ilyen hallgatócentrikusak tudjunk lenni ebben az adásban, és ne a mi kicsit szakmai fejünk szerint haladjunk. Ezért kérdezlek is benneteket, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztat, mi az, ami a kiskamaszkor elengedési nehézségei kapcsán ott van bennetek, hogy itt jó lenne egy nagyobb rendezettség magunkon belül, hogy aztán így tudjunk a gyermekeinkhez viszonyulni.
Köszönjük a kérdést. Én azzal kezdeném, hogy picit azért elhelyezem magunkat ebben a szituációban. Tehát 4 gyerekünk van, 14, 12, 10 és 7 évesek. És pont ezek az életkorok azok, amik olyan bizonytalanok számunk, legalábbis számomra. És az első kérdés is ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg, hogy igazából, amikor megfogalmaztad, hogy most a kiskamaszkorról fogunk beszélgetni, hogy hol kezdődik ez a kiskamaszkor. Tehát mi a kezdete, és hogyha kiskamaszkornak nevezzük, akkor valószínűleg valamikor vége is van, mikor fordul egy másik kamaszkorba, vagy esetleg megy tovább tulajdonképpen egy felnőtté válássá.
Igen. Én úgy szeretem elkülöníteni, hogy a kisiskoláskor az olyan 6 és 9 éves kor között, és a kiskamaszkor pedig a 9 és 14 év, ahonnan a kamaszkor, a serdülőkor kezdődik. Nos, ez így,
hogy jócskán benne vagyunk.
Igen, ez pont, hogy a derekán vagyunk ennek az időszaknak. Én nem is ilyen évek alapján fogalmaznám meg, mert valószínűleg tényleg azt lehet mondani, hogy személyiségfüggés mindegyik gyerekünknél másként és másként alakult, hanem inkább azt, hogy mik voltak az első jelek, amik tulajdonképpen ezt mutatták, hogy most már nem egy kisgyerek van, a kisgyerekekkel vagyunk körülvéve, akik tulajdonképpen a mi otthonunk, ahol melegére van szüksége, hanem tulajdonképpen elindult valami fajta önállósodás felé, mert azt gondolom, és azt sejtem, vagy azt vélem, mert igazából ebbe a témában nem mélyedtem előre, nem olvastam el könyveket, nem néztem, hát tulajdonképpen ez mit jelent, hanem megpróbálom a saját példánkat idehozni erre az estére, és egy kicsit vetélkedni az argentin-nigériai mérkőzéssel. Megpróbálunk ugyanolyan érdekesek lenni, mint ez a mindent eldöntő összecsapás. Ez az összecsapás is azt hiszem elég izgalmas, és rengeteg fordulatot tud hozni egy család életében. Én azt majdnem mindegyik gyerekemnél, aki már elérte ezt a kort, én emlékszem egy olyan pillanatra, amikor nyíltan kritikát fogalmazott meg felém.
Igen, és akkor már benne volt minden bizonnyal a kiskamaszkorban.
Így van, és ezt tudatosodott
bennem.
Mert
akkor mondanám, hogy fizikai síkon viszonylag könnyű a dolgunk, mert gyönyörűséges a szemérem-szőrzet megjelenése jelzi, hogy beléptem a kiskamaszkorba. Ezt jó lenne komolyan venni. Ugyanakkor az is jelzi a személyiség oldaláról, hogy először a kiskamasz az mindig az anyjával próbálkozik, ott kóstolgatja, és amikor, ha úgy tetszik, begyakorolta magát eléggé az anyukán, akkor lovat vált, és megnézi, hogy na, vajon akkor most az erősebb apával hogyan tudom én levívni ezeket a meccseket, hogy aztán közösen megszabjuk azokat a határokat, amiken belül azért ő most már nem azt mondom, hogy biztonsággal mozoghat, hanem hogy biztonsággal növekedhet. Hát az egy nagyon-nagyon fontos alapvetése ennek a kornak, ami közben gondoljatok bele, hogy hatalmas ellentmondásokkal küzd, mert pont most a napokban is megfogalmazódott bennem, hogy elvileg ugye egy kis kamasz kislánytól elvárnánk, hogy a mi kultúránkban legalábbis, hogy azért elkezdje egyre komolyabban felmutatni azokat a nőiség jegyeket, amiben a gyengétség, a figyelmesség, ezek hangsúlyos erények, miközben még mindig úgy érezheti, hogy bocs, ide a fél hóna alá csapja az osztálytársainak a nagy részét, mert még... Tehát innen indulnak, hogy valami más szükséges megjeleníteni belülről, hozva kifelé, mint ami első ránézésre kívülről megjelenik bennük. Mert ugye ott van a fiúknál, hogy te pedig legyél figyelmes, udvarias, védelmezd a nőket, miközben nagyon sokszor úgy éli meg, hogy fizikai sikon inkább ő szorulna védelemre, és nem a másik nem. Szóval, hogy itt én ezt tenném a fordulópontnak, hogy jön ez a fajta megkülönböztetés, hogy tudom, hogy mi az, amit biztonsággal megmutathatok magamból, és ezt tudja nagyon szépen a szemérem szabályozni, illetve, hogy bátran elköteleződöm amellett az érték mellett, amit megtapasztaltam, hogy ott van bennem. Ezt szülőként észrevenni bizony fontos lenne, hogy amikor nem minket kóstolgat a gyerek. A gyerek azt kóstolgatja, hogy vajon azok a vágyott határátlépések, hogy én már ezt is tudom, meg ezt is tudni vágyom, hogy ebben tudunk-e olyan rugalmas határokat teremteni számára, ami növekedni engedi, de még tartja.
Igen. Ehhez én egy kicsit úgy legelejére kapcsolódnék egy picit, igen, az elhatárolódásra. Tehát, hogy ezt mondod, ez a szemérmesség, ez egy elég határozott pont. Tehát én még emlékszem azokra a felhőtlen pillanatokra, amikor a négy gyerek tombolva énekel a fürdőszobában, mindegyik mesztelen.
Egy kádban
fürdenek, az apa megy és felveszi videóra, le is játszol, édesanyja egy kicsit tiltakozik, hogy hát ezért ezt mégse osztjuk meg hasonló, ez mégis csak négy mesztelen gyerekről van szó. De amikor ez egy észre, szinte észrevétlenül átfordul egy ilyen finom zárásra, például az apa felé. Tehát, hogy azért a nemi érdeklődés és kapcsolódás egy apa és a lánya között az megvan. Egy picit én is figyelem őt, és ő is figyel engem.
Meg ugyanúgy a másik nemnél is ez megvan,
természetesen
az anya
van,
és a fiú gyermek
között. Saját szempontomból mondom. És tényleg azt lehet mondani, hogy most már mind a két lányom, a 12 és 10 éves is ilyen szempontból teljesen elhatárolódott tőlem. Tehát ilyen szempontból én már ne nézek oda, amikor fürdenek, akkor ne nyissak be. Ez már a saját teljes szabad területük, és ebben nekem már nincs helyem. És határozottan és egyértelműen kifejezték, nem szavakkal, de van egyértelmű szituációkkal, amelyeket világossá tették számomra.
Nagyon-nagyon fontos, hogy úgy tudom segíteni ezt a folyamatot, hogy ahogy észlelem, hogy megjelent az igény bennük erre, akkor még mintegy fölnagyítom ezt. Tehát igenis onnantól kezdve kopogtatok, ha közeledek az ő ajtajukhoz, véletlenül sem nyitok be. Igen, szülőként is, apaként előreengedem a lányomat, anyaként elvárom a gyermekemtől, csak ránézéssel, hogy fiú lévén engedjen engem előre. És aztán szépen, persze nagyon szépen meg fogom neki köszönni, de hogy ezeket valóban a metakommunikáció nagyszerűen lehet többnyire egyengetni. Ugyanakkor, ha már szóba hoztad ezt a videófelvételt, gondolom nem ti vagytok az egyetlenek, úgyhogy akkor ezt most a családi széfbe jó lenne tárolni. És aztán majd, amikor a gyerekek serdülővé válnak, akkor eldönthetik, hogy vajon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bensőséges családi körökben bárki megnézheti-e még valaha ezeket a videókat, vagy arra is megvan az esélyetek, hogy azt fogják kérni, hogy kérjük szépen, hogy itt és most a szemünk láttára töröld ezt.
Sőt, ezt maguk meg is tették már, mert...
Élelmes gyerekek!
Én nagyon szeretek fotózni, és viszonylag fiatalon eldöntöttük, hogy minden gyerek kap egy fényképezőgépet. Egy karácsony érkezett, és függetlenül a kortól mind a... Most már csak három, mert a kicsi azért még nem, de mind a három kaptak egy fényképezőgépet. Azért is a fényképezőgépet választottunk, és nem is egy mobiltelefont, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy direkt képalkotásra ösztönzi őket. Persze az mondjuk a mai fényképezőgépek már nem csak állókép, hanem mozgókép felvételére is alkalmas, tehát videót is tudtak vele felvenni. És az első alkotásaik azok tényleg két téma köré, most így visszagondolok, csoportosultak. Az első valami fajta játék, valami fajta mese felvétel, amit ők játszottak el, a kisbagolya, stb. Ez szerintem majdnem minden család megélte azt, hogy mi is mentünk nyári családi kirándulásra Rómába, és akkor a kisbagolynak a kalandjait azt végig felvették, rettentő jó, nem tanítottuk őket, maguk találták ki. A másik pedig az, hogy mindegyiknek volt valami, amikor a saját testét egy picit valahogy rögzítette. Vagy állóképen, vagy mozgóképen, és a családi számítógépen otthon van egy gyerekek könyvtár, amit ők kezelnek, és mi azt az utasítást adtuk nekik, hogy nem, erről nem szabad törölni, mert ez mind olyan emlék, amely később nem visszahozható, és mindezek ellenére, a felhívásunk ellenére saját maguk töröltek olyan felvételt a sajátjaikból, ami pont ilyen volt egy-kettő.
Uh-huh. Így
tehát
van.
Már maguk úgy érezték, hogy ez sok. Tehát többet mutat az ő személyes terükből, mint ami mondjuk egy publicitást engedne.
Így van, nem, hisz itt kezd el, és ez a nagyon fontos, egy ennyi idős korban elkezdek saját élményeket gyűjteni arról, hogy mi az, amit én szégyenként élek meg, és mi az, amire büszke tudok lenni, ha így sarkosítani akarjuk. És ez nagyon fontos, hogy nyilvánvaló, hogy olyasmikben szeretnék, arrafelé szeretnék haladni, ahol egyre elégedettebb vagyok önmagammal, és ez nagyon fontos, hogy megtanulja a gyermek a helyes büszkeséget, ahol nem maga mutogató vagyok, de igenis a nem rejtjük véke alá a mécsest. Hanem igenis, ami bennem érték, ami bennem ragyog, azt akarjam a többieknek megmutatni, hisz ettől válik egy-egy közösség igazán jól élhető közösségé, hogy megosztjuk egymással az értékeinket. De ahol én azt érzem, hogy valami olyasmi lett rólam, akár magam által is megmutatva, amire később azt mondom, hogy hogy tehettem ilyet, és ugye ezért mondhatni, hogy veszélyes az ilyen művi-képi világ, mert egyébként nyugodtan megtehette a gyermek, hogy például az ilyen nagyon erős magamutogatásokat, erről volt szó korábban, ezt ugye 6 éves kor körül zárja, és szinte egyik hétről a másikra törli a saját tudatos memóriájából, lesülyezti a tudattalamba, és onnantól kezdve ő arra nem emlékszik. De hogyha ott van fölvéve fényképen, akkor egy újabb döbbenet, és egy nagyon erős szégyenérzet, hogy atya, úristen, Jézusom, én ilyen voltam, hú, de ciki, és az a minimum, hogy törli, de még nagyon jó, hogyha ilyenkor törli, mert utána ugye óhatatlanul szülőként mit fogunk csinálni? Ti még ezt nem tudjátok, én már tudom saját tapasztalásból. Mit fogunk csinálni, hogyha ha neki lesz szerelme, és bemutatja, és mondjuk esetleg ott lesz a közös karácsony megélésekor, amikor rendszeresen fényképeket is nézegetünk nálunk, mert hogy az olyan nagyon jó, hát óhatatlanul meg fogom mutogatni azt is, mert milyen kis aranyos, amit lehet, hogy ő nem fog tudni így tekinteni rá, hogy milyen kis aranyos. Tehát ezért tényleg fontos, hogy akár mi magunk is, vagy közösen végezzünk egy ilyen szortírozást, hogy mi az, amit ő így tud, örömmel tud fogadni, hogy igen, itt milyen, hisz az a lényeg, hogy milyen kis helyes, aranyos, kicsi, kiskamasz voltam, baba voltam, minden, ó, hát tényleg, hát engem nagyon lehetett szeretni.
Nálunk ez úgy alakult ki, hogy mindegyik gyereknél van első 200 fotó. A terességi tesztölt kezdve a nagy pocak, és amennyi úgy időben belefért az albumba. Hát a negyedik gyereknek egy kicsit később sikerült megcsinálni, de a többi háromnak egész jól időben. És nagyon-nagyon szeretik azokat nézegetni. Mindegyikhez írtam ilyen egy-egy mondatot, és azt már fejből tudják, és nagyon sokszor kérik, hogy mesélj, itt milyen voltam, itt mi történt, sőt, már ők találnak ki hozzá sztorikat, de ezeket mindig ilyen nagyon büszkén és olyan megelégedettséggel mutatják.
Hogyne, ilyenkor tulajdonképpen az alapozásukat szilárdítjuk meg.
Igen. Meg hát jó témák jönnek elő, hogy például a harmadik gyerekem császármetszéssel született, és akkor arról is tudtunk beszélgetni, hogy ő miért született úgy, illetve, hogy esetleg, hogyha majd ő lesz anyuka, hogy akkor milyen az a szülés, stb. Tehát nagyon jó beszélgetős témák is voltak ezek, amik így előjöttek.
No, akkor nagyon jó, hogy ezt hoztad, mert ugye megint csak nagyon fontos lenne, hogy a kiskamaszoknál megelőzni azt, hogy ők bizony a nemi érés előtt vannak, és itt fontos lenne, hogy hamarabb legyen tudásom arról, hogy mi fog velem történni, egy bizonyos, szó sincs arról, hogy nagyon részletes tudásra lenne szükség, de egy bizonyos szintű tudásra szükségem van. Mert különben megint csak nem tudom, hogy mi történik velem. És itt, hogy nem is biztos, hogy nagyon meg fogom előzni, hisz egyre másra hallok olyan eseteket, ahol már 9 éves kislány menstruál. Tehát nem is tudjuk már, hogy hol tud igazán elé menni a szülő annak, hogy ezt valóban azzal a helyes, jóleső érzéssel, hogy igen, de jó, biológiailag is minden rendben van velem, haladok azon az úton, ami majd lehetővé teszi azt, hogy én felnőttként gyermeket hordhassak ki, gyermek nemzésben részt vehessek. Ezek hatalmasan fontos dolgok, különösen, mert az első gyerekek már mindkét nemből, azok az összes tudást valószínűleg sokkal hamarabb meg fogják adni a kisebb testvérnek, de biztos, hogy nagyon érzékenyek rá, hogy ahogy pendíti a témát, akkor ők azt már elsutyorogják egymás közt, de az első gyerekeket mindkét nemből általában fenyegeti az a veszély, hogy nem tudja, hogy a saját testéhez hogy viszonyuljon, ami elkezd olyan dolgokat produkálni, ami számára teljes döbbenet. És nem szabad, hogy döbbenet legyen, hisz akkor a nemi identitásom elé gördítek egy nagyon-nagyon komoly akadályt.
Hát természetesen ebben a nevelésben a környezete, a természetes környezete is aktívan részt vesz. Tehát azt gondolom, hogy mi csak mellé tesszük azt a szülői biztonságot, vagy azt a szülői hátteret, ami ebben...
Azt te el nem tudod képzelni, hogy mondjuk 10 év körüli fiúk mekkora az agyvaságokat bírnak összehordani egymásnak.
Azt sejtem.
Úgyhogy, mert hogy a lányok ilyen téren is többnyire szemérmesebbek, de ők meg nagyon magukra maradnak, hogyha nem kapják meg pont a szülőtől, és pont az azonos nemű szülőtől azt az első, az iskolai tájékoztatásnak elébe menő belső meghitt beszélgetést, amiben azért ez egy kicsit úgy is van, hogy mint egy készítem a lánygyermekemet, készítem arra, hogy hamarosan egy kicsit elkezdünk téged befogadni a nőiségbe, a női közösségbe, és ugyanez a férfiaknál is, hogy hamarosan itt férfivá érsz, és ugye Jézust is 12 évesen befogadták a férfiak közösségébe. Tehát gondoljunk bele, hogy és akkor ő már ugye ott maradhatott, tehát ő azért is kérdezhette Mária, hogy miért, hogy tehetted ezt, miért tetted ezt velünk. Hát azért, mert ő már férfi, és neki ott is hely adatott.
Ilyen szempontból szerintem elég gyorsan át is szaladunk tulajdonképpen egy kiskamaszkoron. Ha a legnagyobb filmet nézem ilyen szempontból, az első jelzést, amit én vettem és azonosítottam, amikor megfogalmazta azt, hogy valahogy beszélgettünk a számítógép, hogy milyen programokat fogok feltelepíteni, és akkor ott az első kritika felé megfogalmazta, hogy apa, ezt a programot már 2 éve megígérted, hogy fel fogod, egy játékprogramról volt szó, hogy ezt fel fogod rakni, de egy nagyon határozott és egy ilyen nagyon bölcs megfogalmazása volt, és most pedig azt látom, hogy azóta eltelt 3 év, és tulajdonképpen már 5 centivel magasabb, mint én, már az ő lába nagyobb, mint az én lába megy számmal, tehát, hogy ez a fizikai érés tulajdonképpen már valamilyen szempontból befejeződött egy kicsit, legalábbis mert méretben, most már inkább erősödésben, a formák finomulásában fog ez igazából folytatódni. Tehát, hogy...
Hát azért nálam még van 10 éve, bocsánat. Tehát itt azért a testvéri versengés sem szabad kihagyni. Tehát nálunk előfordult az, hogy ahogy utolérte az öccse bátyját, az még fogta magát, és nem is tudom, 24 évesen még ráhúzott 3 centit, szóval hogy nehogy már veszélybe kerüljen az, hogy ő a legmagasabb. Jó, de abban valóban igazad van, és ezért hangsúlyozom én, hogy a kiskamaszkorban nagyon sok mindent vagy nagyon jól megalapozunk, vagy ilyen igazából futóhomokra építkezünk, ami bárhol, bármikor megcsúszhat. És ilyen pillérkövek azok, hogy ilyenkor köteleződünk el a Istentől kapott biológiai nemünk mellett is, hogy akkor én ezt lélekben, tevékenységben, mindenhogyan ezt szeretném erősíteni. Ennek az értékei mellett akarok elköteleződni. De ugyanez érvényes, hogy tulajdonképpen ez a belső viszonyulás fogja megszabni azt, hogy vajon mennyire természetes számomra az, hogy egy felelésnél, egy dolgozatírásnál, egy versenyen, bárhol. Mennyire merem én megmutatni azt, aki én vagyok? Megmutatni azt a tudást, amit addig összegyűjtöttem?
Ilyen szempontból ez nagyon jó területre indultál el szerintem, mert tényleg valamilyen szempontból az önállósodásnak egyik eleme, amikor a gyerekek a próbatételeire kerülnek, és ilyen szerencsések vagyunk, mert a feleségem családjában genetikailag ilyen jó zenei készségeket örököltek, és ezeket próbáljuk fejleszgetni, és hogy már az első hegedű fellépés, az első zongora fellépés, ez hiába adunk neki egy megfelelő alapot, tehát tényleg az, hogy biztatjuk, meg nem csak biztatjuk, hanem el kell menni, meg le kell játszani azt a fél óra zongorát, akár tetszik, akár nem, de utána van egy pillanat, amikor ő áll ki, és ő mutatja meg tulajdonképpen, hogy mire tud és mire képes, de ugyanez megvan, nálunk úgy alakult, hogy az iskolában járnak, ott a néptánc egyik legerősebb ilyen mozgásforma, és mind néptáncol, és az is nagyon érdekes tulajdonképpen, ahogy ez egy ilyen önálló kifejezési eszközé formálódott, és hogy ezt a közösséget ilyen szempontból megszerették, és a valamilyen szempontból az elengedés neked is egy ilyen területévé vált nálunk.
Hát illetve ugye olyan hagyományokat tudnak áthozni, és ott is tanulnak egymáshoz olyan nagyszerű igazadásokat, amik aztán áthathatják a többi réteget is. Plusz ez nem egy új kifejezési mód, mert hogyha visszagondoltok rá, hogy azok a gyerekeitek, akik ezt igazán szívből belülről teszik, biztos vagyok benne, hogy 2-3 évesen is imádtak zenére mozogni, és dudorászni, és tadadom, mert nekik ez valószínűleg az egyik legfőbb kifejezési eszközük, amiktől a normál oktatási rendszerünkben sajnos megfosztjuk őket. Ez olyan, mint amikor a madárnak levagdossuk a szárnyait, hogy ne repüljön ki a ketrecből. Amikor ezeket a kifejezési formákat így visszanyessük, akkor tulajdonképpen ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez a legfőbb kifejezési eszközük lenne, egy ilyen csonkítást hajtunk végre. És nagyon kiszolgáltatott marad, mert ő nem fogja tudni szavakban megfogalmazni az ő fájdalmait, gyötrelmeit, küzdelmeit, és nem fogja tudni csak mozgásban sem kifejezni. Neki szüksége van arra, hogy a ritmus ott legyen. Akkor tud igazán.
Nálunk elértel ez úgy alakult a legnagyobb fiammal, hogy ő első-második osztályban focizott. Nagyon szerette, ügyes volt belőle, de amikor a néptánctanár, aki az órarendben megtartotta az óráit, hivatott be engem, hogy hát hol van ennek a gyereknek az anyukája, mert ennek a gyereknek annyira jó a ritmus érzéke, hogy kellene néptáncra járnia, akkor hát föltettük neki a kérdést, hogy hát akkor most foci vagy néptánc. Uh-huh. És hát nem akartuk helyett eldönteni, de ő saját maga döntött el, hogy mivel az órákon tapasztalta, hogy mennyire tetszik ez neki, jól megy, jól érzi magát benne, hogy hát akkor a focit fölváltja délutáni néptáncra. Uh-huh. És az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok pozitívumot látunk mind a három gyereknél, a néptánc által, mind ritmusérzékben, mind az örömök megélésében, abban a büszkeségben, ahogy kiállnak és előadják magukat, ahogy a csoporttal együtt tudnak működni, ahogy a fiam a lányokkal bánik, vagy a lányom megtanult a fiúkkal együtt táncolni, uh-huh. azoknak a mozzanatai, tehát nagyon-nagyon sok öröm és sok pozitívuma van a néptáncnak.
Hát ez annyira megy, hogy most és mint a nagyfiúról beszélünk, most elnézést, mindig őt emlegetjük.
Hát
de most volt egy Bodrog evezés túrán, és akkor beszélgettem, amikor jöttünk hazafelé a keleti pályaudvarra, hogy akkor mi volt, hogy volt, stb., és akkor mesélte, hogy hát, hogy kicsit izomláza van, mert megmutatta tehát azt, hogy ő mit tud táncva, és azt mondta, nem melegítettem be, mert azért néptánc nem is gondolnánk. Én, mint ilyen, én sose táncoltam eléggé, csak felnőttként táncoltam, meg egy-két táncot a feleségem biztatására, azért, hogy tudjunk valamit produkálni esküvőkön hasonló. De hogy ott tulajdonképpen tényleg előbb merte magát adni. Tehát ez egy hasonló korabeli társaság, hogy valaki táncol fiúk és lányok előtt, egy fiú, tehát ilyen 14 évesen, azért az elég határozott és bátor felvállása magának.
Hogyne. Így van. És hát, no, mindenkinek megvan a maga ritmusa. Van, amikor az is egy különös gond, de mielőtt ezekre a gondokra térnénk, egy kis szusszanásnyi időt adunk magunknak, meg a hallgatóinknak, hogy rendszerezzük azt, ami eddig elhangzott.
Na Ježíš život.
Folytatjuk a lépcsők adását. A kiskamaszkor elengedési nehézségeiről beszélgetek. Borzai Inné Törzsér Ritával és Borzai Tiborral, Farkasi Baja Máriát hallják.
Pontosabban igazából szeretnénk rátérni a fő témára,
igen,
mert látszik, hogy az adás első részén még csak a bevezetőn estünk túl, tehát igazából, hogy kicsit tisztáztuk azt szerintem, hogy a kiskamaszkor azt tulajdonképpen mit is jelenthet korban, viselkedésben, térben. De most a másik részre szeretnék egy picit tőle tanácsot kérni, és hogy igazából, hogy tényleg, hogy az elengedés esetleg egy szakember számára mit is jelent, és megpróbáljuk mi is megfogalmazni, hogy ezt mit tettünk ezzel kapcsolatban eddig, és milyen feladataink vannak az elkövetkező időszakban.
Az elengedés ebben a korban elsődlegesen arról szól, hogy elengedem azt a közvetlen külső kontrollt, amit addig gyakoroltam a gyermekem fölött. Tehát igenis megvannak a maga kötelességei, feladatai, úgy kapja meg az újabb tereket, újabb jogosítványokat, hogy tapasztalom, hogy igen, amit már megkapott, azzal jól tud gazdálkodni. Legyenek ezek egyszerű otthoni házi munkák, vagy iskolai feladatok, hogy mondjuk leellenőrzöm-e, hogy valóban készült-e a dolgozatra. Még mindig nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy bármikor egész életünkre fontos marad egy együttműködő rendszerben, hogy fölajánlani a segítségemet, azt igen. De elvárni, ennyi idősen már elvárni azt, hogy ő kezdeményezze, hogy hol van neki szüksége rám. És igenis, hogyha ő úgy dönt, hogy nincs rám szüksége, akkor viselje el azokat a következményeket, bár akár azt is, hogy akkor igen, szégyenkezem amiatt, hogy kettes lettem valamiből fél évkor. És nagyon jó, hogyha ezt a saját szégyenkezést megéli, mert különben egész életére passzolja ezt a szégyenérzetet, a jó szégyenérzetet a szülőre, hogy a szülő majd elsüllyed, és így a gyerek nem éli meg sajátjaként. De hát bizony ez lenne talán a leglegfontosabb, mert így fog kialakulni az a belső kontroll, aminél akkor már ő tud építkezni, pontosan abban a tempóban, ahogyan ezt az ő pszichés tempója lehetővé teszi.
Hát én amikor legelőször találkoztam ezzel az elengedéssel, eléggé meglepődtem, ezt a feleségemnek köszönhetem, tehát a nagyfiam fel van a felső szinten, és bementem a szobájába, és azzal szembesültem, hogy körülbelül 25 darab uzsonna zacskó van az asztalak körül, különböző penészességi fokozatokban. És egy hirtelen kapásból össze akartam gyűjteni, és ki akartam dobni, és a feleségem azt mondta, hogy nem. Ha ő ezt megtűri a szobájában, akkor az ott marad, addig, amíg ő el nem távolítja.
Ez így van. Ez alól nálam is egyébként csak kettő darab kivétel volt, hogy közöltem, hogy mivel mégiscsak ez azért elsődlegesen a mi házunk, ezért karácsonyra és húsvétra kérem szépen, hogy mindenképpen takarítson ki. Itt nem nagyon tudom tiszteletben tartani az ő igényeit. Akkor évente kétszer ő legyen tekintettel az én igényeimre. De egyébként valóban úgy gondolom, hogy fontos, de ugyanakkor az is fontos, hogy amikor mondjuk a nagy rendetlenségében kiskamaszként nem talál meg semmit, akkor nem szállok be, hogy keressem meg, nem viszem utána az iskolába, vagy fordulok haza vissza félútról, hogy jó, akkor te csak menjél be, és én majd repülök, hanem, hát igen, a rendnek ez az értelme, hogy akkor, ha tudom, hogy mit hová tettem, akkor ott azt meg fogom találni.
Ez a helyzet akkor változott meg nálunk, amikor történelemből egy magántanár jött a fiamnak segíteni, és mondtam, hogy hát örülnék neki, hogyha ennek a tanárnak nem kellene ott ezeket itt szagolgatni, meg látnia, és megegyeztünk abban, megkérdeztem tőle, hogy tudja azt vállalni, illetve mondtam az igényemet, hogy szeretném azt kérni, és örülnék, ha el tudná azt vállalni, hogy akkorra egy héten egyszer úgy takarítsa ki a szobáját, hogy az tiszta, rendes legyen, szép, tiszta szobával várja a tanárurat, és abszolút működött ez. Egy héten egyszer ki van takarítva a szoba, nincsenek nejlonzacskók, és azt hiszem, hogy megéli azt, hogy jó úgy várni a másikat, hogy tiszta az a lakás, és hogy az igényei azért azonban növekedtek ezáltal, hogy tiszta, rendes körülmények között legyen az ő szobája is.
Így van, hisz itt, bocsánat, így van, hisz itt a gyerek ad nekünk is egy olyan kihívást, ami azt kérdezi, hogy akkor is szeretsz engem, ha én más vagyok, mint te, ha nekem más a fontos, mint neked. Illetve ugye már kiskamaszkorban is elkezdi azt a görbetükröt tartani a szülőnek, a társadalomnak, hogy szerencsés esetben, tehát tényleg azt gondolom, hogy szerencsésebb eset, hogyha mondjuk azzal küzdök, hogy a karácsonyi misére is csak a totál szakadt, és már ránézni is borzasztó cipőjébe akar eljönni, mintha csak akkor érezné jól magát a bőrében, ha 20 ilyen és olyan és amolyan márkájú cipő sorakozna a szekrénye aljában. De hogy valamiféle szélsőségességek felé fog mozdulni, hogy megtapasztalja, hogy mik is az ő határai, és mi az, ami neki lényeges, és hol tud benneteket egy kicsit, hát, csiszolgatni.
Hát engem eléggé csiszolgatott a fiam, amikor harmadikos volt talán, hogy megnövesztette a haját. Be kell vallanom, nagyon-nagyon óckodtam tőle, nehéz volt nézni, de hát azt mondtam, hogy hát találja meg önmagát, a saját stílusát, mi az, ami neki tetszik, hogy érezze, hogy na, milyen az a frizura, ami őt mutatja. És hát azt hiszem legalább egy jó év volt, mire levágatta a haját, és de megtapasztalhatta azt, hogy
így van.
Így hosszú van. Hajjal ilyen vagyok, az egész nyáron csöpögött róla a víz, mert olyan melegem volt, de utána, hogy elkezdődött az iskola, ő választotta, hogy akkor ő neki rövid haj kell.
Ez egy nagyon jó konkrét példa volt, és most azt a szomorú valóságot szükséges veled közöljem, Tibor, hogy tulajdonképpen lassan összegeznünk kell. Mi az, amit te itt hagysz, illetve magaddal viszel? A nagy kérdést?
Hát igazából még azt mondom, hogy a kérdéseket pontosabban. Én azért egy picit azért őszinte, ezt egy kicsit készültem ezzel kapcsolatban mégis, hogy milyen témákról lehet szó. És én azt fogalmaztam meg magamban, hogy tényleg valami háttérnek kell lenni a gyerekünk életében. Valahogy a kispadon kell elhelyezkednünk, hogy ő játszik tulajdonképpen a pályán, ő van tulajdonképpen fönn a színpadon, szó szerint is sok esetben neki kell tulajdonképpen valamit eltáncolnia, vagy elzenélnie, de hogy egy tudja azt, hogy tulajdonképpen, hogy amennyiben kérdése van, akkor tud hozzánk fordulni. Nem dönthetünk helyette, tehát nem nem írhatok helyette fizika témazáró ötöst, még ha szeretnék is, és neki konkrétan a fiúnak ez volt az egyik lázadás, és tulajdonképpen engedte azt, hogy a papa egyik kedvenc tantárgyából meghúzzák tulajdonképpen fizikából. Tehát ennyire kipróbált, megpróbált, de ezt is megpróbáltak, és ezen is túl vagyunk ilyen szempontból. Nem könnyű, azért legyünk őszinték. Talán még példának azt mondanám, hogy a legjobb példa erre, hogy most a tavaly kezdtük el, hogy az a gyerekünk, aki elérte a 14 éves kort, azzal tartunk egy ilyen apa-fiú kerékpár túrát. Ezt most a barátom találta, aki én csak csatlakoztam hozzá. Lemegyünk a horvát határa vonattal, és onnantól pedig bekerekezünk a horvát tengerpartra, úszunk egyet és visszajövünk. És a legvégén ebben az évben az úgy fejeződött be, hogy van az utolsó hágótól van egy 10 kilométeres lejtő, ami 700 méter szintet esik. Tehát tulajdonképpen egy 700-os lejtőn kell lemenni, és ezen el kell engednem. Ezen nem tudtam fogni helyette a kerékpárt, ezen ő gurult le. Nem tanítottam, hogy hogyan vegye a kanyarokat, tehát nincsenek, nem tapostam ki az ösvényt, és csak el kellett engednem, és követnem.
Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, hallgatóinknak a figyelmét, és búcsúzunk. Áldott békés, nagyszerű estét kívánunk a továbbiakra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen.
Viszont hallásra!